Szeretettel üdvözlök mindenkit, és tulajdonképpen egy nagy anyagnak a felvétele apropóján jöttünk össze. A téma pedig a globalizáció, amiről már szó volt, egy olyan társadalmi, politikai és gazdasági folyamat, ami a 20. századot, a 21. századot, és tulajdonképpen az egész emberi történelmet meghatározza. Egy olyan aspektusból szeretnék erről a témáról szólni, amelyik a 21. század történelmi, társadalmi és politikai folyamatait jelenti, a nagyhatalmak globális mozgását, a nagyhatalmak meghatározott társadalmi, gazdasági, politikai összetevőit, és tulajdonképpen a 21. század számunkra rejtélyes, mégis modellezhető folyamatrendszerét fogom az elkövetkezendő időszakban feldolgozni. A globalizáció egy összefüggő társadalmi folyamat, ahogy a címben is éreztem, ez egy összefüggésrendszer, egy olyan bonyolult társadalmi, politikai és gazdasági összefüggésrendszer, amellyel az emberiség szembe került már a római korszaktól napjainkig. Lehet szidni, lehet szeretni, lehet elutasítani, de nélküle élni nem. Az elkövetkezendő szlájdokon azokat a folyamatokat, gazdasági, politikai és társadalmi folyamatokat fogom modellezni, amely a 21. században az emberiség előtt áll, és tulajdonképpen napjainkig és napjainktól meghatározza az emberiség legfontosabb mozgásrendszerét. Az emberiség tulajdonképpen az ókor óta, Arisztotelész és Platón óta világmagyarázó elvek szerint él. Ezek a világmagyarázó elvek adják meg mindenkor azokat a sarkalatos erkölcsi tényezőket, amelyek a 21. századig az emberiség mozgását, az emberiség adott problémákra adott válaszát kialakítják. Két ilyen világmagyarázó elv létezik, az egyik az idealizmus és a materializmus. Ahogy az emberek, az egyének, a szubjektumok az idealizmus és a materializmus alapján határozzák meg cselekedeteiket, ugyanúgy a nagyhatalmak is tulajdonképpen, a globális világhatalmak is e két nagy eszmerendszer mesdjéjén, e két nagy eszmerendszer gazdasági, politikai tartalmai szerint próbálják saját cselekedetrendszerüket, saját életvilágukat, saját gondolatiságukat meghatározni. A görögök is keresték a világ eredőit, ugyanúgy napjainkban is, hiszen nincs új a nap alatt, napjainkban is keressük a világ eredőit, napjainkban is keressük azokat a társadalmi, politikai és gazdasági törvényszerűségeket, amelyek meghatározzák azt, hogy boldogok leszünk-e, mikro és makro szinten sikeresek leszünk-e, vagy netán elveszünk a világ nehéz mozgásaiban. Erre tulajdonképpen vallások, eszmék, törvényszerűségek próbálják megadni a választ. Rossz hír, hogy talán sohasem találjuk meg a végső eredőt. 1945 utáni történelmről szeretnék pár gondolatot mondani. Az 1945 utáni történelmünket két szuperhatalom határozza meg. Az első világháború és a második világháború poklából kiemelkedik két olyan szuperhatalom 1945 után, amelyik felosztja a világot. Ezt a világrendszert, ezt a világmodellt bipoláris, azaz kétpólusú világnak nevezzük, a mindent megnyerő győztes az Egyesült Államok, és a mindent elvesztő győztes a Szovjetunió. Két globális szuperhatalom jelenti azt a jelentős koordinátarendszert, amelyik tulajdonképpen a 21. századig, a 21. század hajnaláig meghatározta a világot. Ezt a korszakot, amelyik 1945-től 1989-ig a legendás évig áll fenn, ezt a korszakot nevezhetjük több kisebb megszakítással hidegháborúnak, én úgy is szoktam mondani, hogy az idegek háborújának, egy kis szójátékot, ha megengednek, kedves tanítványaim. Ez a hidegháború, ez az idegháború, a fegyverkezés, a szuperfegyverek kialakulásának korszaka, a neutronbomba, a hidrogénbomba, a világot többszörösen elpusztítani igyekvő emberiség korszaka, és van benne egy nagy paradoxon, egy nagy ellentmondás, A fegyverek jelentik a békét, hiszen mind a két szuperhatalom, mind a két szuperhatalom agytrösztje tudja azt, hogy a világot többszörösen képes elpusztítani. A hidegháború korszakának nagy ellent táborai, a CIA és a KGB ügynökei, a CIA és a KGB jelentős hadműveleti tevékenysége, titkos műveleti tevékenysége jelenti azt a nagyon érdekes kutatási területet, amelyik a 21. századig tulajdonképpen az emberiség történelmét a 20. században meghatározza. Ez a harc globális méretű, más kontinenseken is zajlik, Ázsia, Afrika, fegyvercsempészet, tehát napjainkig olyan érdekes kutatási területet és tanulmányozási területet jelent az egyetemisták számára, amit én ajánlok önöknek melegen a következő életidőszakukban is. A Pax Americana és a Pax Sovietica tulajdonképpen két tézis, antitézis, egymást kiegészítő, nagyon modern kutatási területet jelentő időszak. Engedjék meg, hogy egy zseniális történész, politológus, szociológus, gazdasági szakember, azt mondhatnám, hogy egy reneszánsz ember, egy polihisztor, Francis Fukuyama nevét említsen meg, aki 1989 után elkezdett azon töprengeni, hogy a két szuperhatalom szembenállása utáni időszakban mi lesz az emberiség történelmében. A történészek, filozófusok az ókor óta próbálják modellezni a jövőt. Tulajdonképpen a jövő mindig izgatja az embereket, hogyha az ókori görög jósdákra gondolnak, mondjuk Dodona, vagy akár Delfoi, vagy a római jövendőmondókra, az emberiséget a jövő mindig izgatja. A jövő kutatás, a futurizmus, a jövőnek a megismerhetése, és a megismerhetősége, vagy a megismerhetetlensége az emberiség számára egy olyan rejtélyes, nehezen elfogadható dolog, amit az emberiség igyekszik mindig meghaladni. Hiszen önök is nagyon sokszor az idealizmus talaján állva próbálják modellezni, hogy holnap, holnap után, 10 év múlva mi történik. A fiatalok nagyon jövőorientáltak, nem a múltba révednek. Most így van ez a történészekkel is. És Francis Fukuyama, aki megpróbálja összerakni, mint a puzzle, az emberiség múltjából az emberiség jövőjét, a következő összefüggésekre jön rá, illetve próbál rájönni. Tulajdonképpen a Vörös Birodalom, a gonosz birodalma, az Egyesült Államok, a fogyasztói társadalom, a boldogság szigete, ennek a kettőnek az ütközéséből úgy néz ki, hogy 89 után létrejön az emberiség ideológiai végpontja. A kormányzás végső formája, az egyetemes, univerzális történelem vége, tulajdonképpen valami békekorszak jön. Hát a szovjet fegyverek megsemmisülnek, a szovjet fegyverek eltűnnek, a KGB átalakul, az utódszervezetek nem olyan jelentősek, a Szovjetunió szétesik, a csillagháborús program leáll, a világ valami békés állapotba kerül. Gondolja ezt Francis Fukuyama 1989-ben. Aztán pár év alatt rádöbben, hogy az emberiség ugyanúgy harcol, az emberiség ugyanúgy szeretne más nemzetek, népek, más, esetleg ha már egy kicsit tágabban tekintjük, akkor más fajok rovására terjeszkedni. Az emberiség nem csak népek és nemzetek ellentétén orientálódik, hanem néha még saját maga, önmaga ellensége is. Ez pedig konfliktusokat jelent. 89 után nem tűntek el a konfliktusok, nem tűntek el a háborúk, nem tűntek el a népirtások, nem tűntek el a hatalmas veszteségek az emberiség térképéről, sőt, egyre élesebb lesz, egyre keményebb lesz, az emberiség saját önmaga elpusztítása felé kezd el tántorogni. Ezt modellezni kell valahogy, és Fukuyama érzi, hogy az első könyve, a történelem vége kérdéssel írta, ez nem reális. Megír második, harmadik, sőt, negyedik munkájában már realisztikusabb, és töpreng azon, hogy a nagy szétesések után, amikor a nagy egységek szétesnek, a nagy birodalmak megsemmisülnek a Balkánon, a Afrikában új kis nemzetek emelkednek fel, ugyanúgy Ázsiában is, jelen pillanatban ugye az iszlám világ átalakulásának, próbálok diplomatikusan fogalmazni, vagyunk a tanúi, az energiaszektor új felosztásának vagyunk tanúi, újabb fegyverkezési hullám, újabb kis hidegháború, hát itt bizony megvannak a konfliktusok. jelen pillanatban ezen konfliktusok modellezésén dolgozik. Anélkül, hogy belemennék a fukuyamai gondolatokba, én mindenkinek ajánlom az összes munkáját, mert ha nem is minden tekintetben helytállóak, azért nagyon sokat lehet belőle tanulni ifjú egyetemistáknak. Engedjék meg, hogy még néhány gondolatot mondjak arról, hogy a kétpólusú világ tulajdonképpen miért adott békét. Azért, mert a fegyverek árnyékában az emberiség tulajdonképpen tudatában van annak, hogy bármikor megsemmisülhet. Úgy néz ki, hogy a Pax Americana, az amerikai fegyverek által biztosított béke, az végig kitart. És az emberiségnek tulajdonképpen egy egyensúlyi állapotban nem lesz új háborús lehetősége. Sajnos rossz hír, ez a világtársadalom sajátos erőegyensúlyára épített, nagyon-nagyon árnyaltan kialakított rendszer, ez felborulni látszik, és a fegyverek árnyékából, a fegyverek által biztosított békéből, a fegyverek által biztosított nagyon-nagyon törékeny erőegyensúlyból kezd kialakulni egy nagyon kemény, nagyon rivalizáló, nagyon konfrontatív világ. Ezzel a szlájddal is ezt próbálom érzékeltetni, tulajdonképpen a terrorizmus időszakát éljük. Egy másik nagyon jelentős, tulajdonképpen politológus, aki nem régen halt meg, amerikai divatos politológus, gazdasági szakember, Samuel P. Huntington megtalálja a kulcsot a 21. század értelmezésére, 20. és 21. század főbb folyamatainak modellezésére, ez pedig tulajdonképpen a civilizációk összecsapása. Nincs egyébként új a nap alatt, ha megnézik az emberiség történetét, azt gondolom, az asszírok, a perzsák, a sumérok, a görög szigetvilág, Atén, Spárta, aztán a római birodalom, aztán a frankok, aztán francia birodalom, Napóleon, Adolf Hitler, Sztálin korszakában, hogy csak kiragadjak néhány gyöngyszemet az emberiség vérzivatalos történetiségéből, tulajdonképpen civilizációk összecsapása. Vallások, kultúrkörök és civilizációk összecsapása. Napjainkban ugye az európai civilizáció, az angolszász civilizáció és tulajdonképpen a háttérben az iszlám összecsapása zajlik. Ennek kimenete nagyon nehéz, ennek kimenetét megjósolni szinte lehetetlen. Mégis egy civilizációs küzdelem, egy civilizációs háború az emberiség történelmének állandó jelenléte. A civilizációk fogalmáról szeretnék pár gondolatot mondani, nagyon nehéz értelmezni a civilizációt. Én mindig azt szoktam mondani kedvenc tanítványaimnak, hogy gondoljanak a saját családjukra, a saját családjuk szokásrendszerére, a saját családjuk jellemzőire. Ha most nem előadást tartanék, és megkérdezném önöket, hogy mi jut eszükbe a családjukról, akkor nagyon sok kifejezés eszükbe jutna. Összetartás, segítőkészség, keménység, gazdagság iránti vágy. Minden családnak megvan a saját specifikuma. Minden családnak megvan a saját jellemzője. Ugyanúgy, ahogy a családoknak megvannak a jellemzői, az egyéneknek megvannak a jellemzői, ugyanúgy a nemzeteknek. És a nemzetek felett álló kultúrköröknek, a civilizációknak is megvannak a jellemzői. Tulajdonképpen, ahogy a családnál is az egymást követő nemzedékek összeforrása zajlik, ahogy a családoknak is van egy közös történeti tudata, ugye a nemzeteknek és a civilizációknak is van történeti tudata, vagy fölírtam a szlájdra, minden egyes nyelvileg és morálisan egységes közösség tudata, jövőképe, nemzedékek, nemzetek egybeforrása jelenti azt a kontinuitást, amely a civilizációk, a különböző kultúrkörök folytonosságát, állandóságát jelenti. Ez minden családban is fontos, hiszen hogyha az őseinket ismerjük, az őseink gondolatait, az őseink tudatát ismerjük, akkor a jövőben is sikeresek lehetünk. Ahogy az emberi életnek vannak fázisai, ahogy az emberi életnek vannak csomópontjai, ahogy az emberi életnek vannak jelentős ünnepei, úgy a civilizációknak is van különféle szakasza, hiszen a civilizáció is emberekből épül fel, nemzetekből épül fel, a kultúrkörök emberi tulajdonságokat hordoznak, és hogyha ahogy egyénekből épül fel, és nem elidegenedett, tulajdonképpen tőlünk független filozófiai kategória a civilizáció, ugye a civilizációknak is van életciklusa. Nagyon szépen föl lehet ezt filozófiailag vázolni. A civilizációk először keverednek, aztán az egységes civilizáció kialakulása konfliktusokkal zajlik. Jön a vajúdás időszaka, aztán, hogy megerősödik egy civilizáció, mint az érett férfikor, elkezd terjeszkedni, hódítani, jönnek a konfliktusok. A nagy erőterek összecsapnak. Kialakul egy egyetemes nagy birodalom. Gondoljanak csak Rómára, Amerikára, gondoljanak csak a náci birodalomra. Aztán jön a hanyatlás, és végén egy újabb civilizáció inváziók előképében meghaladja az előző civilizációt. Ezek nagyon-nagyon általános történelmi törvényszerűségek, de többé-kevésbé igazak. Ha végignézzük Amerika történetét, Amerika a népek olvasztó tégeje, de ugyanúgy a római birodalom is keveredik. Keveredik benne az ír kultúra, keveredik benne a skót civilizáció kultúra, keveredik benne Európának számos nemzete, jön a vajúdás, kialakul az egységes amerikai gyarmatok szövetsége, jön a terjeszkedés, az indiánok legyőzése, az indián kultúra bedarálása, jönnek a konfliktusok, észak-dél küzdelme, az indiánokkal való küzdelem, kialakul a nagy amerikai egyetemes birodalom 1890-től, akkor legyőzik a spanyolokat, 90-es évek eleje, aztán 1989-ig úgy néz ki, hogy az első, a number one, Amerika, a világ szuperhatalma, aztán jön tulajdonképpen napjainkban egy gazdasági krízis, világgazdasági válság, munkahelyek tömegeinek, százezreinek megszűnése, jön a hanyatlás időszaka, az nagy kérdés, hogy Amerika hanyatlása, ezt nehéz ma még modellezni, agytröztök próbálják, hogy gyors hanyatlás, kis fölemelkedés, nagy csökkenés, ezt nem tudjuk. És hát jön az invázió, ami lehet, hogy a távol-keletről, lehet, hogy a közel-keletről. Ma a 21. század nagy kérdés, hogy Amerika hogy tud a világ gazdaságának, politikai kihívásainak megfelelni. Hogy tud választ adni a terrorizmusra, a fenyegető globalizációs problémákra, környezetszennyezésre, spontán migrációra, bűnözésre, energiaszektor elmúlására. Tehát nincsenek egyetemes receptek. Ez mind-mind a tudomány nagyon érdekes és nagyon megválaszolhatatlan. 21. századot izgató és önöket is, az önök életét, hiszen az önök élete is ugyanígy zajlik, ahogy a nagy birodalmaké. Önöknek is van, és lesz sikeres időszaka, és lesz majd hanyatlása, bár ez még távolnak látszik, ahogy a nagy birodalmaknál. Hiszen a nagy birodalmak is emberekből épülnek fel. Tulajdonképpen itt ugyanezt írtam. Minden civilizációnak van egy kreatív kisebbsége, ami erőt ad a civilizációknak. Aztán kialakul, ahogy mondtam, az egyetemes állam, és végül a széthullás. A kreativitás, a kreatív válaszok, akár művészetek által, akár tudomány által a civilizációk esetében a civilizációk továbbélését, a civilizáció pozitív tartalmainak továbbvitelét jelentik. Minden civilizáció, minden kultúrkör, de úgy, hogy minden nemzet a kreativitásában élhet tovább. Huntington ezt kifejti, Huntington ezt tulajdonképpen gyönyörűen leírja a munkáiban. A civilizációk olyan elvont fogalmak, amelyek minden ember életét meghatározzák. És engedjék meg, hogy itt egy érdekes ábrára hívjam fel a figyelmet, illetve érdekes szlájdra. A civilizációk alapjait vallási körök, vallási gondolatiság jelenti. Itt látjuk a földrajz, ez vallás földrajz tulajdonképpen, de nagyon szépen ábrázolja azokat a főbb vallásokat, amelyek napjaink mozgását meghatározzák. Ugye az iszlám civilizáció, erről az előadásom elején beszéltem, jelenleg egy nagy átalakulást él meg. Az iszlám civilizáció, én úgy gondolom, hogy ki fogja hívni a 20. század végétől folyamatosan, ahogy jelenik meg több hullámban, a 21. század közepéig több mérkőzésre fogja kihívni az angol száz civilizációt. Ezt látjuk Egyiptomban, ezt látjuk Szaúd-Arábiában, ezt láttuk valamikor Kuwaitban, ezt Irakban, Iránban. Tehát egy fiatal, agresszív katonai civilizációs kör, amelyik tulajdonképpen a 21. század elején egyetlen egy lehetőséget tud biztosítani fiai számára, ugye a 15 és 25 év közötti férfi lakosság a legmagasabb létszámú az iszlámban. Nagyon látjuk azt, hogy tulajdonképpen expanzív, hódító, az iszlám civilizációnak van egyfajta sajátossága, nagyon jó az adaptációs képessége, ha végignézzük Európa nagyvárosait, Európa nagyvárosainak iszlám negyedeit, látjuk azt, hogy úgy megtalálja a réseket az amúgy, idézőjelben mondom, halódó európai civilizáció által hagyott ürökben és résekben, ami azt jelenti, hogy ezzel a civilizációval, ezzel a vallással, ezzel a kultúrkörrel nagyon sokat fogunk még találkozni. Aztán látjuk tulajdonképpen az ortodox kereszténységet, a buddhizmust, látjuk a katolicizmust, amelynek az aranytartaléka valahol a dél-amerikai kontinensen található, ahol egy fiatal, egy kicsit rugalmasabb, egy picit a világra, a világ problémáira rugalmasabb választ adó katolicizmust látunk. Ez a katolicizmuson belül egyfajta átrétegződést jelent, új hatalmi központok kialakulását, ezzel nem azt akarom mondani, hogy Róma lehanyatlik, de van egyfajta átrétegződés, egy új újra evangelizáció, aminek a bázisa a nagyon-nagyon fiatal közép- és latin-amerikai térség lehet. És ezek az összecsapások, ezek a konfliktusok, ezek a vallási alapú, de gyakran nemzeti sajátosságokat hordozó, kultúrköröket átmetsző, hálózatos, civilizációs küzdelmek jelentik az emberiség 21. századi küzdelmének legfontosabb, legagresszívabb és legkeményebb időszakát. Visszautalok megint csak a Huntingtonra. Európán belül nagyon sokszor a gazdasági teljesítmény számított, Európán belül a gazdasági teljesítmény érződött 1945 és 1989 között az Egyesült Államok és a Szovjetunió hidegháborújának árnyékában. Franciaország és Németország másodhegedű szerepet játszott, napjainkban azonban 89 után ez a két ország is próbálja a saját újabb öndefinícióját végrehajtani. A másodhegedűs szerep véget ért, és tulajdonképpen az Európai Unió, mint gazdasági tömb keresi napjainkig is a saját újradefinícióját, keresi a saját önmeghatározását. Néhány olyan gondolatot szeretnék felvázolni ezen a dián, illetve szlájdon, amelyek a nyugati nemzetek helyzetét jellemzik napjainkban. Sokáig jelen időben írtam, ahogy alakítottam ki ezt az interaktív tananyagot, napjainkban már lehet, hogy ez múlt idő. Nem tudom, de sok esetben van, ahol jelen, van, ahol múlt. Én mindenhol múltban írtam. Hiszen Ázsia, Kína bizonyos gazdasági szegmensekben, hát nagyon-nagyon-nagyon ott van az európai, illetve az angol száz civilizáció nyakán. Birtokolták és működtették a nemzetközi bankrendszert. Ellenőrizték, meghatározták az összes kemény valuta mozgását. Az európai angol száz civilizáció a fő fogyasztó a világon. Volt, talán még napjainkban is. Ők állították elő a világ késztermékeinek többségét. Uralták a nemzetközi tőkepiacokat. Nagyon fontos. Jelentékeny morális befolyást gyakoroltak sok társadalomra. Az erkölcs nagyon fontos. Meghatározza, mit gondoljunk, mit vegyünk, mit éljünk át. Ebben nagymester volt az angol száz civilizáció. Képesek voltak hosszú évtizedekig masszív katonai beavatkozásra. Az Egyesült Államok sokáig a világcsendőr szerepét játssza. Nagyon fontos jellemző. Ellenőrizték a tengeri útvonalakat. Az Egyesült Államokat az óceánpaj sokáig védi. A második világháborúban történik meg az óceánpajzs szétesése, az Egyesült Államoknak nagyon sokáig a tudatában benne van, hogy bennünket nem lehet megtámadni, hát véd bennünket az óceánpajzs. Aztán majd tulajdonképpen a japán-német szövetség ezt az óceánpajzs, az óceánok áthatolhatatlanságának tudatát szétrombolja, és hát tulajdonképpen Pearl Harbor az a fordulópont az Egyesült Államok hadtörténetében, amikor teljes egészében át kell az amerikai katonai stratégáknak és az Agytrösznek alakítani a saját világképét, katonai, stratégiai, hálózati bázisát. Tehát ebből a szempontból Pearl Harbor egy fordulópont, ugyanúgy Vietnám is. Nagyon sokáig az Egyesült Államok az űrkutatásban, az interkontinentális ballisztikus rakéták kifejlesztésében, az emberi kultúra kihelyezésében, a világegyetem kutatásának gondolatiságában, a NASA egyeduralmában hisz. Aztán rájövünk arra, hogy más nemzetek is rendelkeznek űrkutatási programokkal, más kultúráknak is megvan az űrkutatási programja. Ugye itt a sokáig az eszméletlen versenyfutás Bajkonur és a NASA között a szovjet-amerikai űrkutatási programok vége láthatatlan gazdasági szivattyú hatása, amely tulajdonképpen gazdaságilag, hát az emberiség számára tudományosan sokat, de gazdaságilag iszonyatos nagy krízist jelent néhányszor. Aztán élen járnak a műszaki oktatásban a nyugati nemzetek. Még egyszer a világ űrkutatásának uralása. Repüléssel és űrhajózással kapcsolatos ipar. Iszonyatos versenyfutás a II. Világháború után. Nemzetközi kommunikáció uralma. És hát a legfejlettebb technikájú fegyvergyártás. Mindezek jelentették azokat az alappilléreket. Mindezek jelentették azokat az alap stratégiai köveket, amelyekre ráépült az angolszász világ sokáig megingathatatlannak látszó épület együttese. Múlt időben írtam, még egyszer mondom, az ázsiai kultúrkör, Ázsia, amely korántsem egységes, hiszen látjuk, hogy ott is rengeteg törés van, hiszen gondoljunk csak Kína és Japán történelmi ellentétére, a Észak-Korea, a Dél-Korea jelenleg is nagyon veszélyes szembenállására, de mégis valamilyen módon kezdi bontogatni az angolszász világ egyeduralmát. Az űrkutatásban, műszaki tudományokban, fegyvergyártásban Ázsia kezd ébredni, viszonylag alacsonyabb fajlagos költségen állít elő, sokkal kisebbek a munkabérek, és még az európai angolszász civilizáció egoista, addig az ázsiai civilizáció közösségi tudatra épül fel, mindig azt szoktam mondani, kollektivista. Na most az egoizmus és a kollektivizmus küzdelméből nem nehéz meghatározni, hogy a közösségiség vagy pedig az egoizmus jut-e előre. Persze mindezek mellett, a nagyon-nagyon jövőben mutató konfliktusok mellett megvannak a régi konfliktusok is. Hiszen a nemzetek, a gazdasági tömbök, a hálózatok nem tettek le arról, hogy beleszóljanak a világ mozgásába, globális fejlődésbe való beleszólás. Minden nemzet, minden kultúrkör bele akar szólni abba, hogy a világ hogyan alakuljon a 21. században. Fontos továbbra is a gazdasági tényszámokkal leírható relatív katonai hatalom fogalma. A gazdasági hatalom és a jólét problémái ugyanúgy megvannak napjainkban is. És a jó öreg területi konfliktusok, amíg ember létezik, és az emberiség létezik, addig a jó öreg területi konfliktusok nem fognak elmúlni. Mindezek tulajdonképpen a régi problematikát az újak mellett és a világ kaotizmusát tovább erősítik. Akkor engedjék meg, hogy az előadásom végén néhány mondatot a kedvencemről, a demográfiáról szóljak. A Malthus hatást, a populáció dinamikát már megtanultuk. Csak néhány elgondolkodtató szám, néhány olyan szám, amiben látjuk azt, hogy a kontinensek kiméletlen versenyfutásában Európa az abszolút vesztes. Afrika, Ázsia, Latin-Amerika. 2000 és 2150 közötti előrejelzéseinek számsorát látjuk itt. Látjuk, hogy az öregedő európai civilizáció a nyugdíj alapjával, az öregedő és tulajdonképpen nagyon-nagyon demográfiailag nagyon-nagyon rossz helyzetben lévő európai társadalmak és európai nemzetek nehezen fogják bírni a versenyt Afrika, Ázsia, Latin-Amerika fiatal nemzeteivel. A bevándorlás Európa bizonyos munkaerőpiaci átrétegződése, a környezeti ártalmak Európát tulajdonképpen újabb válaszokra serkentik. Azt, hogy ezt Európa képes lesz-e megtenni, Európa képes lesz-e demográfiailag megújulni, kulturálisan megújulni, a világ nagy problémáira újra választ adni, ez a 21. század nagyon nagy kérdése lesz. Európa az egoizmusát, képes lesz fogyasztói tudatát átalakítva a tudományban egyfajta új szemléletet, de nem csak a tudományban, hanem a saját öndefiníciójában meghatározni. Még egy nagyon beszédes számsor. Látjuk, hogy az erőforrások, a világ fejlettebb része által előállított erőforrások egyre csökkennek, és pont a kevésbé, legkevésbé fejlettebb országokban nő legjobban a népesség. A torta egyre kisebb lesz, akik a tortából részesedni akarnak, egyre többen lesznek, mindez magában hordozza az állandó konfliktusokat, és a tudomány az emberiség felelősségét. Köszönöm figyelmüket, azt gondolom, hogy...